A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazhat.
Az ajtók kinyitottak, a bakelit hangszórója már recseg, száldos a presszó és a chips illata, és a limonádét már kortyolgatjuk. Csatlakozz te is a Rózsa Kávéház 4-es asztalához, és beszélgess velünk 0628 781 042.
Velem pedig a Rózsa Kávéház, szép napot, szép estét mindenkinek, a mikrofonon Márkus Mátéval, és veled csapunk egy újabb beszélgetésbe 2022 első adásában. Januári első adását hallhatjátok, hát nem láthatjátok, viszont hallhatjátok. Igen, viszont amire beszélgetünk, azt igenis láthattuk 23 évig, és nem kevés dolog volt ebben a 23 évben, ugye ez a Barátok közről beszélünk, mint ahogy a színálva is haladszolott, ugye Rózsa Kávéház Barátok köz, de hát így ezt már pontosan jól tudjátok. Ma egy olyan színésznővel beszélgetek, aki nekem nagyon-nagyon, hát legalábbis a kamerákon túl életvidámnak tűnik, és energikusnak, ő nem más, mint hát, hogy is mondjam, majd kijavít, vagy felnevet, mert lehetséges, hogy ez még benne van, mint tüske akár, ki tudja. Tehát, aki, hát Novák Gizelaként is ismertes, minden esetre Gyenner Csákával beszélgetek, szia Csáka!
Szia, én is szeretettel köszöntök mindenki.
Na most akkor legelső kérdés miatt még belevágnánk az egészbe. Novák Gizi inkább, vagy nem Novák Gizi? Most hogy kéne téged szólítani először is? Na itt a karaktert.
A karaktert én jobban szerettem az eredeti nevén, Bokros Gizella, ismertük meg, és ez a Bokros név, sokszor beszél a név, ugye ezt mondjuk, és a név kötelez. Ez a bokros, ez a megbokrosodott kis csikó, ez annyira jellemző volt a Gizire, hogy egy kicsit sajnálta, amikor elvetette ezt a vezetéknevet, de hát nem véletlenül vesztette, hiszen hál' Istennek megtalálta a nagy szerelmet. És férhez ment Novák, az ugye, a Latihoz, a Matihoz.
Így van.
Úgyhogy Gizella szerintem ezt nem bánta.
Így van. De miért meg elkezdünk beszélgetni a Barátok közről, kicsit beszélgessünk rólad, hogy ki is vagy te valójában. Először is meg kell kérdeznem most így rögtön az elején, hogy ugye a teljes neved Gyenner Csáka Ildikó, és te ugye a Csekket használod a legtöbbször, nem?
Igen, ezen a néven ismertek meg az emberek, és a szakmában is, a kollégák, így aztán egy idő után én jónak láttam honosítatni és felvenni ezt a nevet, ugyanis ez igazából Csekka, nem is Csekka, Csekka, és az első szerepem volt színismában a Giorgiai Csetepakéban. Uh-huh. Egy goldoni darab, én nagyon-nagyon szerettem ezt a szerepet, és úgy tűnik, hogy a kollégáim ismert, aztán rám ragasztották ezt a nevet, aztán konkrétan emlékszem, amikor Kék Kovács már a kolléganőm és barátnőm, az Operaszínház tagja kihirdette, hogy mától kezdve te Csekka vagy. És aztán ez így tényleg annyira elterjedt mindenhol, hogy már a nyomást is éreztem, hogy most már muszáj fölvennem hivatalosan ezt a nevet, mert a Gyenner Ildikót nem ismerték igazán, csak a Csekkát. Ez megkönnyíti az életedet, mert ha ragaszkodsz az eredeti nevedhez, de a Csekkát nem ismertek meg, hogy akkor nem. Igen, egy kicsit nehezebb az élet. De így is nagyon szeretem a nevemet, és hál' Istennek a szüleim is nagyon megszerették.
Igen, de azért jó, hogy az ember több a neve, vagy több neve is van, vagy harmadik neve is, mert tud válogatni, hogy melyiket szeret és melyiket nem. Azért is jó.
Kevesen hívnak Ildikónak, vagy Ildónak, egy-két olyan hozzám igen közel álló ember van, aki ezzel a névvel eljátszadottat, és ők élnek is ezzel a helyzettel. Egyébként nagyon-nagyon kevesen hívnak Ildikónak, bármi más becézését használnák az érikónak, szóval érted. Inkább mindenki csekkel neki.
Persze. Na hát, ahogy mondtam, most még nem a barátok közt beszélgetünk, hanem még nagyon-nagyon az erejéről, hogy ki is vagy te valójában. Első kérdésem az hozzád, hogy kiskori vágyad volt-e az, hogy színésznő legyél? Vagy hogy alakult ez az életedben?
Szerintem azon kevesek közé tartozom, és szerencsésnek mondhatom magam, akik nagyon hamar felismerték azt, hogy mire születtek, vagy mi az, amihez kedvük van, és hajlamuk, képességük, vagy tehetségük. Egészen pici koromtól kezdve az volt a mániám, hogy szórakoztassam az embereket. Uh-huh. Már az oviban, már az iskolában, és szórakoztassam önmagam. Tehát, hogy értsd, néptáncra jártam, és furiázni jártam, és gitározni próbáltam, és aztán versenytáncoltam, és közben az utcában színdarabokat gyártottunk a barátnőimmel, nyaranta az időseknek, az utcában lakó időseknek, tehát nekem valóban erről szólt az életem, amióta az eszemet tudom. És azt hittem, hogy balerina leszek, balettáncos kislány, ugyanis amikor nagyon picike voltam, akkor még csak fekete-fehér tévénk volt, és akkor még divat volt a színházi közvetítés, nagyon sok színdarabot láttam, nagyon szerettem nézni, és az operából is közvetítettek, úgyhogy én mindig úgy láttam magamat felnőttként, hogy majd ott ugrabugrálok a kis fehér kitűnben a színpadon. Ez nem pont így lett, de a színpad hál' Istennek megmaradt.
Ki volt akkor a nagy kedvenced, akire felnéztél, akár mentorként később, vagy de mindesetre kedvencként?
Érdekes, ha így most rákérdezel, látod, akkor gyerekkoromban is azokat a színészeket szerettem a televízióban nézni, akik megnevettettek. Valahogy számomra mindig nagyon fontos volt minden helyzetben a humor, mert valóban megment nagyon sokszor, és jól is esik a léleknek, szóval ha belegondolok, akkor a Tahitót Lászlót például nagyon-nagyon szerettem nézni a feszélyes évszakokban, és aztán, hogy később megismerhettem, és jó pár évig belejárhattam, az hatalmas élmény volt, hogy csak mondtam egy nevet, de hát emlékszem arra, hogy fiatalként néztem a Koltai Robit, és úristen, hát szétkataráztam magam a Pogány Judittal, hihetetlen dolgokat műveltek, és akkor még kicsiként elájultam, és soha nem is gondoltam volna, hogy én majd játszhatok vele. És lám-lám, most egyes sok darabban együtt játszunk, sőt, van egy két személyes darabunk is, amit külön nagyon szeretek.
Igen, ugye mondtad, hogy nem is gondoltad volna, hogy vele játszhatsz, amikor nyilván egy színpadon állsz azzal, akire felnéztél, ez nyilván egy hatalmas nagy érzés, és belül is egy hatalmas nagy élmény lehet.
Fantasztikus, sőt, tovább megyek, eszembe jutott most Kont Gábor. Kont Gábor 40 évesen, pontosan úgy nézett ki, mint az én édesapám 30-40 évesen, tehát amikor én kicsike voltam, és láttam a televízióban Kont Gábor bármilyen filmben, akkor én azt hittem, hogy az apukámat látom, annyira hasonlítottak egymásra. Az apukám már sajnos nincs köztünk, és ha hiszed, hanem most is nagyon veletében, mindig nagyon várom azokat az előadásokat, amikor én a Gáborral játszhatok. Egyrészt azért, mert ő is egy színész óriás, és a Mezitláb a parkban van fantasztikus partnerem, és csodálatos játszani ezt a darabot, de azon felül azokon a napokon egy picit olyan, mintha az apukámmal is lehetek, hogy lehetnék. Szóval vannak megható pillanatok, bizony, bizony.
És melyik volt a legelső szereplésed, amire emlékszel, és hogy sikerült? Úgy sikerült, ahogy te azt vártad, úgy reagált akár a nézőközönség, ahogy te arra készültél, vagy hogy sikerült?
Hát, hogy legelső szereplésem, az már így, ugye egészen kicsi koromban megtörtént. Színházra gondolsz, vagy amikor először elmentem mondjuk egy versenyre kis táncosként, vagy amikor életemben először betettem a lábam a Jókai Színházba.
Az is lehet, ami igazából eszebeütés.
Akkor 18 éves voltam. Hát például egy sorsfordító döntés volt nyilván, hogy én ott a kis környezetemben megtaláltam azokat a kis fórumokat, ahol én meg tudom valósítani önmagam, de éreztem idővel, hogy ez kevés lesz. és akkor jelentkeztem a Békés Csaba Jókai Színházba, éppen ment a színezés Csehó, akkor kezdtek el próbálni, és táncosnőknek jelentkeztem. Na most ott a próbák alatt kiderült, hogy nem biztos, hogy csak táncolni kell nekem. És volt egy olyan előadás, ahol a főszereplő hölgynek elment a hangja, és nem tudta elénekelni a dalait. És én jelentkeztem, hogy én megpróbálnám, és hát természetesen először nem vettek komolyan, de aztán a korrepetitor félrehívott és meghallgatott, és én aznap este kis táncosként a Jókai Színházban végig énekeltem a Takarásból a főszerepet. És rögtön szerep ajánlatot kaptam. Ez nekem is egy nagy meglepetés volt, nem is értem, hogy mertem én ezt bevállalni, de valahogy ilyenkor olyan, mintha nem is önmagam lennék, és föntről kapnék valami sugallatot, hogy tessék csinálni, és menni kell, és menni fog. És nagyon örülök, hogy ilyenkor hallgatok erre a belső hangra, mert ez mindig meghozta a gyümölcsét. És akkor viszont azt gondoltam, hogy jó, hát ha ez így megy, akkor nem maradunk a színházban, hanem megtanuljuk ezt a szakmát, és akkor nagyon gyorsan felköltöztem Budapestre, és jelentkeztem a Téva Színi Akadémiára, aztán kijártam a Rátkai Márton Színi Akadémiát, és biztos, ami biztos, zenés, túlzai szakon, ahogy csak lehet, és tanultam a szakmát nagymesterektől.
Mennyire más egyébként a fővárosban tanulni, vagy színészkedni, mint akár egy vidéki színházban, vagy társulatban?
Én igazából vidéki társulatnál csak vendégszerepeltem, az ugye teljesen más, akkor persze, egy picit betekinthetünk az ő életükbe is. Erről a kérdésről az jut eszembe, hogy annyi fantasztikus és nagy és csodálatos színész van vidéken, akiket sosem fog megismerni a nagy közönség, esetleg az a régió vagy az a megye, akik abban a színházba járnak, mert eszméletlen jó színészek vannak, úgymond idézőjelbe téve eldugva, és nem eldugva vannak, mert örülök, hogy Békés megyébe és egy csomó megyébe vannak nagy színházak, félre ne érts. Uh-huh. Csak arról beszélek, hogy a nagy közönség nem ismerheti.
Igen.
Fantasztikus emberek vannak. Egyébként én is vidéki lány vagyok. Nincs nagy különbség, de valahol egy picit érezhető, mindig érezhető, ha vidéken van az ember, és minél elrugottabb helyen van az ember, hogy mennyire ki vannak éhezve az emberek a kultúrára, a színházra, a nevetésre. Hát főleg most az utóbbi pár év miatt, de előtte is érzékeltük, hogy az emberek nagyon szeretik a színházat. És nem csak az idősek, a középkorúak, és egyre több fiatal jár újra a színházba, aminek én nagyon-nagyon örülök.
Hát igen, és ez jó, hogy nem kapott meg a Covid alatt is, vagy után se, mert utána nincsen után, de jó, hogy nem kapott meg a színház az emberek életében.
Csatlakozz te is a Rózsa Kávéház 4-es asztalához, és ülj le velünk beszélgetni. 0628 781 042.
Ahol ezen a jó kis délutánon Gyöndörcsekkel beszélgetünk, aki a sorozatban a nagy és egyetlen kizik voltál, nem? A barátok közben, nem?
Ha már így... Igen, hál' Istennek.
Igen, mert azért sok szereplő volt, és, de azért belőled egy volt, és utamaszolatlan és egyetlen.
Igen. Köszönöm.
Na, beszélgettünk a zene alatt is, meg a zene előtt még adásban, hogy hol voltál, hogy kezdődött az életed, a karriered. Egyébként visszatérve kicsit még így a színházra, a családodban nagyon sok volt a színész, vagy kevesebb?
Egyáltalán nincs színész a családunkban, és aha, a visszamenő között sem találtam, de nyilván kutakoztunk, és sokat beszélgettünk erről a szüleimmel is, hogy honnan jöhet ez a dolog, hogy én ennyire meg akarom mutatni magam, vagy ennyire szeretek táncolni, énekelni, vagy ennyire szeretek közvetíteni, átadni. Nyilván ezt mind egyszerre szeretem. A testvérem pedig nem, pedig ugyanazt a nevelést kaptuk. Ő nagyon nem szereti a nyilvánosságot. Viszont nagyon sok olyan rokonom van, aki jól énekel, jól zenél és jól táncol, csak nem csinálja hivatásosan. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a családban elég sok a tehetséges ember, és nekem meggyőződésem, és ezt nagyon fiatalkorunk óta mondom, hogy az én testvéremből fantasztikus színész, sőt lehet, hogy még jobb énekes lehetett volna, de valamiért nem volt affinitás a dologhoz, pedig látom benne a tehetséget és a lehetőséget.
Érdekes.
De ő valamit nem. Ebben az életében ő most még ezt nem akarja. Ő nem azt akar. És nagyon jól teszi, amit tesz, mert jól él és csodálatosan. És ez a lényeg.
De egyébként így családostól elmentek így, vagy nem azt mondom, hogy egymás dolgaiba, vagy előadásaira, mert nyilván te vagy most így az úgymond kakukktojás ebben a szempontból, hiszen te vagy ugye a színésznő a családban. De nyilván gondolom a család is megnézi a szerepléseidet, gondolom elmennek az előadásokra.
Nem, hogy elmennek az előadásokra, hanem én emlékszem sok-sok olyan évre, amikor még az édesapám is köztünk volt, és megnézték a színházi műsorban, hogy én mikor, hol játszom vidéken, és elutaztak a legmesszebb található városokba is, családostól az anyukám, a nagymamám, az apukám, elbújtak a nézőtéren, számtalanszor megleptek, fantasztikus emlékek ezek, és tényleg nem múltak el, és aztán kicsomagolták a kis rántotúst és a kis hazait, és még most is megkönnyezem, mert annyira aranyosak voltak, és emlékszem, volt ilyen darab, az én is a kisöcsém úgy kezdődik, hogy ki kell nézni a nézőkre, és nekik kell énekelni konkrétan, és akkor még fel van a gyújtva a lámpák, tehát a nézőket is látjuk, majd idővel mennek le a fények, stb. És feltűnt három hatalmas legyező, ami mögé bebújt három ember, és abban a pillanatban akkorát dobbant a szívem, pedig nem tudtam, hogy ők ülnek ott, csak úgy átfutott az agyamon, meg éreztem szinte. De aztán ezt a gondolat el is szállt, és ment az előadás, és utána szembesültem vele, hogy igen, ők voltak, és ott voltak. Nagyon-nagyon sokszor. Egyébként az egész családom támogatott mindig, minden pillanatban, ahogy csak tudott.
Esetleg volt-e egyébként nehézség, ami neked nehezebb volt a kezdeti karriered során, vagy minden úgy ment, ahogy te tervezted, vagy volt valami, ami neked gondot okozott, vagy nehezebb volt esetleg?
És nagyon-nagyon sok volt a nehézség. Elég sokba került el az iskola, albérletek, vizsgák, stb. Én egy idő után, én tudom, hogy a szüleim mindent megtettek és támogattak minden pillanatban. Egy idő után megtehettem azt, hogy már nem minden terhet róttam rájuk, és én nagyon sokat dolgoztam iskola mellett. Már csak úgy emlegetem, hogy kommunákban aludtam, mert volt, hogy annyira nem volt pénzünk még fiatalon, hogy 8-an laktunk egy szobában albérletben, de örültünk, hogy egyáltalán fedél van a fejünk felett, 8 lány, és úgy jártunk iskolába együtt, tehát, hogy semmi gond nincs ezzel, alig vártuk, hogy megérkezzen valakinek az elemózsiás csomagja, akkor még a szülők küldték a postán, ugye, a élelmiszer. Tehát úgy megvannak ezek a pillanatok, 40 albérlet volt, tehát hogy hosszasan mesélhetnék arról, hogy néha rossz helyre költöttem, és szembesültem vele két nap, hogy jújjúj, itt nem szabad maradni, el kell menni, és menni tovább, és akkor este hívni ismerősöket, hogy ma nincs hol aludni. Aztán egyszer-kétszer még az is előfordult, hogy padon aludtam nagyon-nagyon fiatalon. És akkor sem bántam, és nem érdekelt semmi, mert úgy éreztem, hogy akkor sem adom fel, és be fog érni az a gyümölcs, és beért.
Hát ez akkor azt nyugodtan mondani, hogy sokat költöztél, mert sokat utaztál mindenfelé, akkor azt nyugodtan el lehet mondani. Ezek szerint?
Igen, de nem vagyok feladós típus. Emlékszem, 2 alkalommal mentem ki a keleti pályaudvarra, és a kis tókmokommal, hogy akkor most feladom, mert úgy érzem, hogy minden ellenem dolgozik, és nem bírom tovább, és valami mindig történt, aminek hatására visszafordultam, és még mindig itt vagyok.
Gondolom, persze benne volt a belső motiváció is, hogy nem lehet feladni, amit magadnak mondogattál, ha volt
ilyen. Igen. Uh-huh. Így van, nem szabad. Bármilyen kilátástalannak tűnik a helyzet, így persze már könnyű beszélni 47 évesen, mert 20 évesen ezt az ember nem tudhatja biztosan, de tényleg nem szabad feladni. Bármilyen nehézséged van, az utolsó utáni pillanatban jönni fog a megoldás, ha nem adod fel. És ezt mindig mondogattam magamnak, mert ezt láttam a szüleimtől, a nagyszüleimtől, és igazuk volt. Lehet, hogy az utolsó utáni pillanatig ki van húzva a helyzet, hogy azért meg is viseljen, és tanuljak a helyzet a dologból, de aztán megtörténik az, aminek meg kell történnie.
Hát most is meg fog történnie, aminek meg kell történnie. Most rátérünk arra a dologra, amit úgy hívnak, hogy barátok közt, dereng valami, gondolom. Első kérdésem az lesz, ugye, hogy te, ha jól tudom, akkor 2008-ban kerültél be a sorozatba, ugye?
Így van, mint van.
Előtte követte-e a történéseket, szóval tudtad-e, hogy mi az a barátok közt, mennyiben, hogy kik vannak benne, tehát hogy mennyire voltál tisztában a sztorival akkor, vagy azelőtt?
Napi szinten nem tudtam nézni, hiszen én színházban játszottam esténként, de amikor tudtam, megnéztem, ha másért nem, azért, mert nagyon-nagyon szerettem azokat a kollégákat, akik benne voltak. Hosszú-hosszú évekig néztem úgy a sorozatot, hogy egyre több kollégát ismertem meg színházban közülük, és általuk is még inkább szerettem belenézni, megnézni. Ez ilyen hullámzó volt az én életemben, ez tényleg időtől függött, és helyzettől, hogy én ezt tudom-e nézni, ezt a sorozatot, de abszolút képben voltam mindig.
Nem volt idegen számomra. Az akkori csapatból kik voltak azok a színészek, vagy akár karakterek, akik téged megfogtak, és megkedvelted őket?
Így nagyon nehéz, hogy nem is szedjük szét külön, mert hát mindenki külön hatással volt rám, volt, akit vel nem is dolgoztam annyit, és megítélni sem úgy tudtam, meg hát hogy jövök én ahhoz, hogy ő most színészileg mit rak le az asztalra. Valakivel meg nagyon sokat dolgoztam, de mégsem tudtunk annyira összebarátkozni. Az biztos, hogy azok a partnerek, mint a Rékasi Karcsi, aki ugye az első partnerem volt, mint Barka Zsolt, a Várkonyi Andrés, aki ugye a második párja volt a Gizinek, a Vili bácsi. Aztán nagyon hosszú évekig volt ugye a Novák Laci, a Tihanyi Tóth Csaba a férjen. Ők igencsak meghatározó alakok az én életemben egyébként is. Nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük. Mindegyikkel van olyan sztorim, beszélgetésem, ami csak a milyen kis baráti, és egy bizalmi beszélgetés, egy baráti. Tovább megyek, nagyon szerettem együtt öltözni az Ábrahám Editkével és a bátyai Évivel. Az Editke volt ugye a Claudia, Évi a Szonya. Velük szinte nem találkoztam, szinte alig forgattam egyébként bent a műteremben, de az öltözőben hatalmasakat kacaráztunk, és jókat beszélgettünk, és időről időre szedtük össze egymást a fáradtságból, a vidámságból, a szomorúságból, most tök mindegy, a szöveg nem tudásból, hogy stók, és jó, gyere, mindegy, ülj ide mellénk, gyorsan összemondom veled, oké, közben vedd föl a nem tudom, ide segítek, tehát, hogy azért ilyenkor annyira egymással vannak utalva emberek, és olyan sok időt töltöttünk el együtt napi szinten, többek, mint a családtagjainkkal. Hogy hát nagyon nehéz így neveket mondani, most felsoroltam 5 nevet, és közben eszembe jut mindenki, és senkit nem akarok megbántani, de szinte mindenkivel volt olyan pillanatom, ami erős volt, és ami egy ilyen örökköteléket hozott létre köztünk. Érted? Mert annyira sokat voltunk együtt, és annyira egymásra voltunk utalva.
Amúgy emlékszel még a legelső napodra, hogy milyen volt? Szóval milyen volt a legelső napod, a legelső forgatás, legelső stúdióba való belépés? Hogy érezted magad akkor?
Én nagyon-nagyon emlékszem, de az első napomat sajnos nem a stúdióban tölthettem, hanem a Szondi utcában béreltek ki egy ilyen hihetetlenül régi lakást, amiben 30 éve nem nyúlhatott hozzá senki az elhunyt Órás bácsi óráihoz és tucaihoz. Szóval egy ilyen végtelenül elhanyagolt lakásban forgattunk, mert hogy Izit ott ismertük meg, az volt az ő lakása. Úgyhogy elég kemény körülmények között, és az első napon már is Igen nehéz jelenetekkel álltam szembe, a Gizi be volt rúgva végig, ami egy nagyon nehéz feladat, megmondom őszintén, mert tengelyen táncol az ember a ripacskodás és az igazság között. Tehát, hogy ott nagyon vékony mesdjén kell megoldani mindent, hogy ez hiteles legyen és jó. És közben erre még rájöttek gámai jelenetek, mert hogy elveszik a Gizellától a lányát, ott is merik meg ugye a Lindát, aki a közös gyermekük Barta Zsoltal, tehát ott azon a napon, ott a verekedéstől kezdve az üvöltözésig, a sírásig, a nevetésig minden megtörtént. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős nap volt. A Márton Pisti rendezte azt a napot, ami aztán annyira erős lett, hogy nem hagyták bemenni adásba. Annyira belementünk a Karcsival az egészbe, hogy már sok volt, olyan nagyon sok, olyan nem emészhető az akkori stílushoz képest. Ugye ez is egy műfaj, amin belül kellett mozogni nekünk ugye a sorozaton belül. Persze. Tehát már nem tudok jobb szót erre, sok volt az egész ebben a műfajban, és újra le kellett forgatni azt a napot. Úgyhogy az első napom az ötön duplázódott, és meg kellett ismételni. Tehát én úgy léptem be a sztoriba, hogy én úgy éltem meg ezt a dolgot, hogy nem vizsgáztam jól az első alkalommal, és nagyon rosszul éltem meg. De kaptam lehetőséget, ez a lényeg, és akkor éltem vele, és nyilván megértettem a játékszabályokat, stb. És onnantól kezdve már ment minden magától, bár egy a másfél-két évig nem voltam állandó szereplő. Hanem mindig csak bebehoztak egy-egy sztorira, és mindig el is búcsúztak tőlem, hogy ez most tényleg az utolsó, de tényleg az utolsó. Köszönjük a munkát, most már valóban nem jelenik meg Gizella, és aztán mégiscsak ott maradt egy 13 évre.
Hát így van. Egyébként mennyire volt, tehát hogy tudtál azonosulni azzal, hogy a Gizella ugye ilyen körülmények között élt, alkohol problémái voltak ugye, tehát ezzel te hogy tudtad felvenni a fonalat? Mennyire volt nehéz eljátszani a karaktert akkor?
Alkohol függőséggel még nem küzdöttem, hál' Istennek, és remélem nem is fogok. De engem is megleckéztetett az élet nem egyszer. Hát az érzés az megvan, amikor az ember kétségbe esett, amikor kilátástalannak látja a helyzetet, amikor úgy érzi, hogy egyedül maradt, amikor már minden ellene dolgozik. Gizit ugye úgy ismertük meg egy ilyen helyzetben, amikor ő nagyon meg volt szinte őrülve veszve, és folyamatosan ívott, és bejárt a Mátyás Király térre, és pénzt lopott, és lopatott a lányával, tehát nagyon rosszul viselkedett, nagyon csúnya dolgokat talált ki, és mindig próbáltam megkeresni az igazságát, az ő igazságát, hogy nem csak alapból gonosz ez az ember, hanem mennyire lehet kétségbe esett valaki és szomorú, hogy idáig eljut, hogy az embertársait is kihasználja, mert akkor már nagyon kétségbe esettnek kell lenni. Nem akartam a gonosz irányába elmenni, és ez lett a kulcsa szerintem a karakternek, hogy maradt, hogy emberi lett és szerethető. Mert mindig kerestem az ő igazságát. És a humort, és azzal küzdöttünk egy darabig, nehezen, szépen lassan, de bele-bele csempészhettünk egy-egy poént, és aztán éreztem, hogy egyre jobban kapom a bizalmat, és hagyják.
Hát igen, mert ugye a karakter a szépen lassan mennyiért
a... Hadd ugye a jelenetbe.
Igen, mert persze
nyilván a... Mert kívánta a karakter. Igen, aha. Valahogy úgy kívánt. Én azt éreztem, hogy ebből lehet egy ilyen nagyon cuki nőt is csinálni, ha már ugye ki kell jönnie, mert az volt a cél, hogy megmutassuk, hogy lehet kijönni egy ilyen problémából, hogy mondjuk valaki függőségben szenved. De akkor viszont, ha van tovább fejlődés, akkor hova fejlődjön a karakter, és akkor én arra gondoltam, hogy a humor az nagyon fontos, és az jó, azt szeretik az emberek, és ebben az emberkében megvan. Egyébként nagyon hiányzik. Kizi, nagyon hiányzik.
Igen, még majd erről is fogunk beszélgetni, hogy mostanság, hogy alakul a barátok összes dolgait, holott ugye most már lassan egy éve vége van.
Igen.
Április. Mikor is volt az utolsó? Áprilisban volt a forgatások?
Adásban július 17-én ment nyáron, viszont mi talán márciusban forgattunk utoljára, én voltam az utolsó egyébként, aki ott forgatott.
Hát ez hihetetlen.
Már félig. Kétszerel díszletben.
Jó, még azért ne búcsúztassuk a sorozatot, még azért szélesünk, hiszen rengeteg minden történt. Történtek bántalmazások, történtek hát romantikus jelenetek, mert hát ezért volt ebbe is jó pár ilyen jelenet. Egy kis zene után fogunk erre beszélgetni, hiszen egy nagyon-nagyon érdekes és hát talán felkavaró témának is lehet ezt mondani, ugyanis az utóbbi talán kettő évben, és most megint a végére mentem, de majd visszaúrunk megint csak a közepére, vagy akár a zeneire. Ugye voltak eléggé durva dolgai Gizinek, most nem az alkohol problémáira gondolok, hanem ugye Árpádra is például, aki ugye a Laci utáni párja volt Gizinek, de erről is beszéltünk mindjárt, mert azt gondolom, hogy erről kell, és egyébként sokáig téma is volt a sajtóban itt Magyarországon, hogy mi történt a sorozatban.
Csatlakozz te is a Rózsa Kávéház 4-es asztalához, és beszélgess velünk! 0628 781 042.
Ahol továbbra is Gyöngyöcsekkel beszélgetünk, a barátok közt Giziével, és ahogy ígértem, nem lesz hiány az akciódús jelentekből. Ami most jön, az kicsit most előreugrásra, ahogy mondtam, az évek során, hiszen nem is tudom, ez 19-ben vagy 20-ban volt, 19-ben volt, nem? Az a sztori, amiről most beszélünk, ugye az Árpáros, inkább 20-ban, nem? 20-ban volt, 2020-ban.
Inkább 20-ban, igen.
Mert hogy ugye...
Talán még 21-ben is.
Igen. Mert hogy aki nem tudja esetleg, mert most szerintem az mindenki tudja, hiszen mindenki látta akkoriban is a történéseket, ugye megromlott a házasságod, vagyis ugye Gizinek a Latival, és Gizi megpróbált hát új életre lépni, és megismerte Árpádot, aki egyébként szintén, hát aki egy nevelőapja, ugye a Szonyának és Gergőnek. A harmad családnak.
Igen,
ugye te összejöttél vele, elköltöztél Lacitól, és felköltöztél a kis Oduba, amúgy milyen volt a hely? Mert nyilván kamerában teljesen más, de hogy, vagyis a képernyőn teljesen más, de hogy milyen volt a novák lakásból felköltözni egy kis zugba neked?
Igazából nekem nem volt soha saját díszletem, én mindig mentem valakihez lakni, úgyhogy amikor el kellett hagyni a kis szeretett díszletünket, a novák lakást, amit én nagyon-nagyon szerettem, akkor azzal vigasztaltam magam, hogy jól van, akkor legalább végre van egy saját kis kuckód, na örüljenek, és a Gizinek végre van egy kis kuckója. Na most azt megsugom nektek, hogy aki abba díszletbe forgatott, az általában utána kiírták, tehát nekem nagyon sokszor súgták a fülembe, hogy tudod mi jön. Megkaptam ezt a díszletet, de hát aztán nem került erre sor, hiszen megoldódott magától a helyzet, de nekem is valóban ez lett az utolsó díszletem, én nagyon-nagyon szerettem, iszonyatosan picike volt, inkább technikai problémáink voltak, nagyon-nagyon nehéz volt bevilágítani. Uh-huh. És az operatőröknek is kevés helyük volt mozgolódni, és emlékszem, pont ebben a díszletben volt olyan forgatási napom, amikor az Árpáddal is ugye ott kellett verekedni, és erre már mindjárt átérünk, de előtte hazudjak el egy vicces kis történetet. Nekem sok állattal kellett forgatnom az évek során, gyíkkal, lóval, kecskével, kutyával, és egy ilyen alkalommal megismerkedtem Marikával, a kecskével, aki jött hozzám forgatni, mert hogy Gizi egy részek pillanatában egy bódult pillanatában a neten kecskét rendel véletlenül, ez meg is érkezik másnap hozzá. Na most én összebarátkoztam Marikával, aki egy ideig nagyon együttműködő volt, és baromi büszke voltam magamra, hogy hát én kecskes utogó vagyok, hát baromi jól megy az egész, baromi egy hullámoztam vagyunk, is tök jó. Egyébként kimegyek minden állat elé, ittettem Marikát is üdvözöltem, már kint megetettem, összebarátkoztunk, hogy mire bejön, én már ismerős legyek, és akkor jól érzi magát. Csak hogy fél hatkor ő egyszer csak térdre ereszkedett, majd hasra feküdt, és azt mondta, hogy neki fellőtték a pizsit, és aki hozta, bácsika, ő mondta is, hogy hát bizony, fél hatkor Marikának fellővik a pizsit, aztán. És még nagyon sok jelenet volt hátra. És Marika onnantól kezdve nem mozdult ebben a picike díszletben, ráadásul elbújt egy sötét lyukba, úgyhogy én nagyon nehezen, de valahogy bevarázsoltam magam mellé. Emlékszem, hogy órákig úgy forgattunk, hogy alig fértem el, és zsibbat mindenem, de megoldottuk, és felvettük Marikával. Aki pihent, mert neki fellőtték a pizsit.
Megtehetik, ennyi.
Igen, és hát ebben a díszletben kellett ugye megélni azokat a jeleneteket, amikre már céloztál.
Igen.
A harmad Árpáddal, akit a Földes Tamás
játszott,
akit én nagyon megszerettem. Fantasztikus színész, de tényleg csodálatos ember, és ha hiszik, hanem az emberek, ő pont az ellenpólusa az Árpádnak, tehát a türelem mintaképe, a szorgalom és az alázat mintaképe. Tehát voltak napok, amikor láttam, hogy jobban megviselte őt ez a sok durva és agresszív jelenet, mint engem. Sokkal jobban. Voltak jelenetek, amik a végén úgy remegett, és én nyugtattam őt, hogy semmi baj, nincs semmi baj. Tehát, hogy nyugi, ez játék. Nem történt semmi. Megoldottuk, minden megoldottunk, úgyhogy az nekem ne fájjon. Nem. Jó, hát néha egy kicsit is. De van is egy pont, amin túl szólni is kell, hogy egy picit szorítsa a kezem, hogy érezzem csak azt az erőt, hogy valóban meglegyen az az érzet, hogy félek tőled. Ő nagyon-nagyon finoman bánt velem, és nagyon vigyázott rám.
Hát igen, nyilván ez a képernyőn nem úgy jött le, de hát ez volt a lényeg az egésznek, hogy benne legyen a...
nagyon jó színé.
Így van, az agresszió benne legyen.
Csodálat.
És egyébként meg is lett az eredménye a Tamás alakításának, és ugye Árpádként, hiszen rengeteg olyan komment jött, hogy hát nekünk nagyon nem szimpatikus ez a karakter, mint ember is, biztos valóságban is ilyen, szóval az a rossz egyébként, és nem tudom neked mennyire volt ilyen az eddigiekben, hogy mennyire mostak teged össze a Gizivel, szóval hogy mennyire vagy te, mint Csekka, mennyire vagy te alkoholista? Nyilván nem vagy, de hogy mennyire vagy te a valóság Gizie? Tehát, hogy mennyire a közönség, mennyire mosott téged össze a sorozatbeli karaktereddel?
Próbálok 100%-okat mondani. Azt mondanám, hogy az emberek 80%-a jó, mondjuk 90, de inkább 80%-a tisztában van vele, hogy külön kell választani a karaktert és a színésznőt. Az a 20, aki nem, ő viszont nagyon-nagyon nem. És nagyon-nagyon nem is akarja, mert úgy érzi, hogy egy világon mi közte benne, hogy nekem más a nevem, vagy nem tudom. Számára már lehet, hogy az is illúzió romboló, nem tudom. De vannak emberek, akik annyira vakon kapaszkodnak ebbe a ideába, vagy mit mondjak, amikor azt hiszik, hogy te az vagy aki, hogy nem is akarnak mást hinni. És ha esetleg a környezetedben figyelmezteti őket, azt még akkor sem. Mert ők ezt így akarják, tehát emlékszem olyan időkre, főleg az elején, amikor Gizi tényleg sokat volt, hogy kocsma előtt nem mehettem el, mert ha felismertek, akkor azonnal kijöttek hozzám, és azonnal le is tegeztek, hiszen egy balognórát nem biztos, hogy letegeznek ugye az utcán, mert ő ütvédnő. De én a kis egyszerű kis Gizella, tehát, hogy én ezt váltottam ki abból a 20%-ból, hogy no, akkor gyere, ügyünk egyet, gyere velem, ügyál egyet, de meghívlak, és hiába mondtam, köszönöm, uram, szeretnék tovább menni, mert hogy időre megyek dolgozni, egyébként sem iszom. Ezeket a mondatokat ők nem akarták meghallani, mert akkor valami nincs, akkor valami zavar van a rendszerben. De hát őket is nagyon kedvesen vissza lehet utasítani, és soha nem volt olyan élményem, hogy valaki aztán nagyon erőszakos lett volna, vagy bántani akart volna. Tehát engem ez a dolog elkerült, nem úgy, mint más kollégákat.
Hát igen, mert sok emberbe azosítottak, hogy milyen rossz ember, mint hogy azt már is elmondtam. De visszatérve kicsikét ugye Árpádra, vagy akár Tamásra, ahogy mondhatjuk, mondjuk akkor Karater szerint, mert szerintem többen ismerik Árpádot, mint Karatert, hogy amikor ugye nyilván a kezdetben nem volt ilyen, azt tudhatjuk a sorozat alapján, hogy nem volt Szonyaiknak normális gyerekkoruk, hiszen bántalmazta őket az Árpád, és éppen ezért is hát éppen az, hogy hideg volt a hangulat a legelején. Aztán meg Árpád megpróbált szépen beleférkezni a kapcsolatukba, hiszen ő megváltozott, ő már jó ember lett, ő most már teljesen más Árpád, más apuka, vagy nevelőapa, aki volt annó. És nyilván a Laci ezt látta nagyon jól, hogy valami nem kerek a Árpádba, de hogy élted meg vele, mert azt mondtad, hogy nagyon jó volt vele forgatni, meg megértő volt, de te nem, hát hogy élted meg vele így az egészet?
A lehető legjobban a helyzethez képest.
Hát igen, a helyzethez.
Én nem vagyok megúszós színésznő, sőt, rám is szoktak néha szólni, hogy vigyázz el a löttyös indulatát. Aha. Én inkább az a típus vagyok, aki nem spórol, nekem nem tiki, hogy tudom a szöveget, és felkészülök, mert valahol nem merő. Nem baj, én ilyen maradi lány vagyok, én szeretek felkészülni, és szeretem szívem, lelkem beleadni. És belementem ezekbe a jelenetekbe, és nem mondom, hogy nem került felszíven egy-két olyan emlék, amikor nem, tehát ilyen jellegű bántalmazásban egyébként nem volt részem. Csak ilyenkor azért sok minden eszébe jut az embernek, tehát elég komoly lelki tortúra volt aznap, és igyekeztünk a jelenetek között kicsit néha kioldani, kicsit viccelődni, de nem túlon túl, mert nehéz visszamenni abban az állapotba. Igen, szóval ez egy ilyen érzelmi hullámvasút, egymást támogattuk, olyan borultam ki, hol a Tamás, néha engem is tázott a hideg, hogy Istenem, mennyire kegyetlen, és ha csak egy pillanatra is belegondoltam, miközben mentek a jelenetek, és éreztem, hogy le van szorítva a kezem, és egy nagyon kiszolgáltatott, rossz, kegyetlen, kilátást a helyzetben vagyok, és csak bevillant, hogy sajnos, ez Magyarországon és a világon rengeteg nő, férfi vagy gyermek el kell, hogy viseljen a pitinten, és az a gondolat elég volt ahhoz, hogy annyira elkeseredjek, hogy ez borzasztó, és erről kell beszélni.
Egyébként
most
igen, kell beszélni.
Ugyan arra, hogy a nők vannak bántva, de nyilván nem csak a nők vannak bántva, és én nem vagyok ilyen férfi ellenes típus, tehát én elnézést kérek a férfiaktól, ha magukra vették, sőt a Tamás mellett nagyon sokat kampányoltam, és igyekeztem olyan videókat is kirakni annó, hogy lássák, hogy mennyire fuki és kedves, és hogy ne bántsák, és ne haragudjanak.
Hát igen, mert nyilván ezt látták az emberek, és akkor már, ahogy mondtam, most beskatolyázták egy bűnözőnek, mint embert is. Pedig ugye nem, pedig csak egy karaktere, csak egy álca, csak egy ruha. Jelmez.
Így van.
Egyébként, ha mondjuk ez, tehát hogy reagálnál te, mint Csekka, ugyanerre a sztorira, hogy mondjuk Csekkaként történik ez meg veled, és nem Giziként. Szóval ugyanez a sztori, de Csekkaként. Te ezt hogy reagálod le? Segítséget hívsz, vagy megoldod magadtól, vagy hogy próbálsz ezen túllépni?
A mai Csekkát ismerve én nem jutunk el idáig. Felemelhesse valaki a kezét, ha mégis az lenne az első és utolsó pillanat. Tehát, hogy velem nem lehet egyetkedni ilyen téren. Van egy határ, amit nálam nem léphet át senki, mert nem adok rá okot, de ha okot adnék rá, sem gondolom, hogy az a megoldás, hogy ütlegeljük egymást, főleg haltunk egymásnak szeretetet is. Úgyhogy én sokkal hamarabb kiszálltam volna ebből a dologból. bár éltem olyan kapcsolatban, amit sokalomra be kellett volna fejezni, és évekig küzdöttem, ez is igaz, tehát most mondom, hangsúlyozom, hogy a mostani agyammal kiszállnék. Én is húztam a rétestét, tehát ahogy szokták mondani, bizonyos helyzetekben, mert hittem abban, hogy meg tudom változtatni, vagy tudok segíteni a másiknak. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, aki a másik oldalon van, az elszenvedő, nagyon sokszor mondjuk, hogy miért nem szállt ki. Egyrészt tudjuk, hogy sokszor sajnos anyagi függőség is van, bár igen, én azt gondolom, igen, hogy mindent meg lehet oldani. Én is sokszor próbára tettem magam egyedül a világban, és egyszer kipróbáltad magad egyedül, utána nem fogsz félni, hogy egyedül fogsz maradni. Na mindegy, erre csak most így zárójelben kitértem. Ahogy el is vesztettem a gondolatot, a gondolatvonalat, úristen, annyi. Annyira sűrű ez a téma.
Hát igen, igen, nem egyszerű erről beszélni, hiszen sok minden van. Kicsit beszélgessünk azért kedvesebb dolgokról is, mert azért tudnak azért jó dolgok is, és az mindenkinek jobb, nekem is, mert neked is nyilván emlékezni. Például, ha már Rózsa Kávéház ugye, a műsor, meg ugye hát a bisztróról is beszélgessünk, ugye te ott dolgoztál, mint felszolgáló pincérnő, ha jól tudom, ugye? Pincérnő voltál.
A legtöbbet ott dolgoztam, igen.
Milyen volt kipróbálni magad pincérnőként, vagy már dolgoztál esetleg pincérnőként az életed során, vagy a szerepben volt ez neked egy újdonságként?
Dolgoztam felszolgálóként, abszolút, és konyhákban is dolgoztam, éttermekben. Nem volt idegen a feladat, de soha nem voltam profi. Ismeresleg nagyon gyenge a kezem, úgyhogy párom, aki viszont profiként csinált ezt évekig, anno, ő mindig azt mondta, amikor adásban ment, hogy rossz nézni, amit csinál, de tényleg rossz nézni, tehát, hogy így ember nem fogtál, írtó sokat bénáztam, nem csak én, mi a ketten, a Nagy Alexel fantasztikusan sokat bénáztunk. A stáb szerintem, ami megjelentünk a Rózsa Kávéházba forgatni, akkor mondott egy imád, főleg a kellékosztály, hogy ma vajon hány pofát fog történni, vajon hányszor öntik ki a lányok, és hányszor esik ki a kezükből, nem tudom mi. Szóval mi parádésokat bénáztunk egyébként, de nagyon szerettem ott forgatni. Ugye ott nem csak magunk voltunk, jöttek a statiszták, akik az évek alatt hozzánk nőttek, és már annyira ismertük egymást, hogy már tényleg ilyen jandott, hogy így szépkülön, miért nem jön már, és iszik egy kávét nálunk. Miközben tudod, hogy ez nem igaz, nem valóság, de nem már hiányzik, olyan régen láttad, miért nem jön be már egy kávéra, valószínűleg máshol dolgozik, de tehát tényleg úgy éled meg egy idő után, hogy ez egy nagy család.
Hát igen, ami nyilván nem is volt egyszerű, hiszen ugye ti 2019-ben tudtátok meg, ha jól tudom, akkor december környékén, hogy ennek vége lesz? Vagy hogy is volt?
Hú, már nem emlékszem pontosan, hogy karácsony előtt, vagy januárban?
Azt hiszem, hogy akkor tudtátok meg, hogyha jól emlékszem. Szerintem, bár...
De reggel megjelent a Blikben, én nagyon tudom, hogy hétre mentem forgatni, nagyon korán keltem, tehát nem olvastam újságot semmi, nem néztem híreket még neten se, tehát én nem voltam képbe, csak amikor beléptem a sminkbe, akkor láttam, hogy egy-két színésznőnek kutyog a könny a kis szeméből, és mindenki döbbenten olvas híreket. Az egy nagyon gonosz dolog volt, a részéről, hogy ezt kiadta a sajtónak, hiszen tudta, hogy ezzel csak és kizárólag azokat az embereket bántja meg, akik ott komolyan és kőkeményen húzzák az igát napi szinten 10 órhozba. Tehát bocsánat, azokon az embereken bosszúzálni, vagy nem tudok.
Csak egy gyors kérdés, és természetesen anonimként név nélkül. Megett egyébként az illető, aki köpött? Vagy végül is nem lett meg?
Mert persze tudjuk, hogy ne tudnánk.
Oké, persze. Ennyi.
Minden kiderül a világban. Előbb-utóbb minden kiderül. Hát igen, szállom a dolognak tartom, mert hát tényleg ártottan embereket bántottak meg, mert mégiscsak jobb lett volna, ha nem így tudjuk meg. De ez a legkisebb probléma végül is, vagy probléma volt akkor a mi életünkben, mert így is úgy is megtudtuk volna, végül is Én akkor emlékszem, nagyon sírtam, derültékből villámcsapás volt.
Az biztos.
Nem azért, mert a folyosókon nem keringett a hír, és nem azért, mert nem éreztem azt, hogy valami hiba van a rendszerben, vagy az energiákban, és a végén már össze-vissza ment adásba, ilyen idősába, olyan idősába. Valamit úgy érzett az ember, hogy valami nem oké. De akkor is úgy gondoltam, hogy már annyi feladatnak és kihívásnak megfelelt ez a csapat, ez a sorozat, hogy minden túlél. Valószínűleg ezt is túléli, többször rezgett a léc, amikről nyilván a nézők nem tudnak, hogy most akkor folytatjuk, vagy nem. Mégis mi túlélte a dolog, csináltuk akkor is teljes erőbedobással, és én ebben visszam vakon nyilván. Kicsit bután és naivan, hogyha minden túlélt, akkor majd minden túlfog. Persze valahol az ember tudja, hogy semmi sem tart örökké. Azt gondolom, hogy 23 év is nagyon nagy dolog. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy világszinten is aztán az ötödik helyen állunk talán.
Így van.
Na, és van. Az olyan nagy dolog. És ugye részese lehettem, ha csak pár évig is. Ez nagyon boldoggá tesz.
Hát igen, sokan vágyakoztak benne. Igen, sokan vágyakoztak utána, hogy akár a te karakterednek a helyébe, vagy akár másnak, vagy akár egy statisztának is, vagy ott lesznek a bisztróba, vagy bárhol, akár kisboltba, bárhol, tényleg. Nyilván utána már nem tudsz, mert mondjuk színészként át kell ezen ugranod, hogy folytatod-e ugyanúgy. Mennyire volt nehéz úgy beállni Gizi szerepébe, hogy tudod, hogy most már ketyegnek az utolsó részek, vagy hónapok?
Igyekeztem ezt kizárni, mert akkor ez befolyásol. De valahol tudat alatt biztos vagyok benne, hogy ez mindig ott lebegett. És én annyira nem akartam abba hagyni, hújni akartam ezt az időt, mert féltem a változástól, pedig már megszokhattam volna, hogy időről időre minden megszűnik, vagy majdnem minden az életemben is újra kell kezdeni, és ez talán az életrendje. Nem is tudom, hogy fogalmazzam meg neked, ez nagyon nehéz. Én emlékszem arra a pillanatra, amikor összetörök, és aztán vagy összetörik egy picit a lelkemben valami, és el kell búcsúztatni ezt a dolgot. Na most a karaktert és bizonyos embereket nehezebb volt. Azt hittem, hogy a munkát magát is sokkal jobban fogom hiányolni. Nem mondom, hogy nem jut eszembe, de nem szenvedek úgy, és nem szenvedtem meg úgy, mint ahogy azt én hittem, hogy majd megszenvedem. Talán ami legjobban hiányzik, a bizonyos emberek társasága, de hát arra meg ott a telefon, és föl lehet hívni őket, és aztán lehet velük találkozni, amit én meg is teszek, tehát, hogy ragaszkodom emberekhez, és bizony találkozom is emberekkel, és beszél, ha más nem, akkor telefonon, de beszélni.
Így van.
Tartjuk a kapcsolatot.
Van rá erre egy nagyon jó példám, ugye Mérei Katával van egy közös, hát nem mondom, hogy vállalkozásotok, inkább hobbitok, vagy nem tudom, ugye a TikTokon együtt vagytok, és hát nagyon jó tartalmakat csináltok. Egyébként hogy jött ez a összeállás nektek?
Ez is teljesen véletlenül alakult. Igazából a Barátok Közt csapata csinálta meg ugye a saját TikTok csatornáját, és mi ott elkezdtünk legyártani tartalmakat, és aztán is felhívták rá a figyelmem emberek, hogy nézd meg a videóid, egész nézettek. De, sőt, most már nagyon nézettek, sőt, aztán lett egy 3 milliós is. És akkor már egyre többen rágták a figyelmem, hogy figyelj, se az Instádat, se a Facebookodat nem csinálod, mert több béna vagy. És ez tényleg így van, mert több béna vagyok. És nem tudok még fotókat készíteni magamról, mert nem hiszem el, vagy nem tudok selfie-t, stb. Tehát ugye ezek az oldalak valamilyen nem tudtak még engem megfogni, és nem tudtam mozgósítani magam. Viszont a TikTok oldalon ugye csak és kizárólag vicces jeleneteket gyártottunk már, mint mi azt gondoltuk, hogy ezek viccesek, hát remélem, hogy a nézőknek vagy az embereknek is
azok valóban viccesek
ezek a videók. De tényleg jó, nagyon sok jó visszajelzést kaptunk, és akkor úgy szépen lassan arra is rájöttünk, hogy amikor a Katával, mindenkivel nagyon jó volt videót csinálni, de amikor a Katával együtt dolgozunk, akkor bizony nagyon gyorsan megy, biztos a poén, és nagyon egy hullámhosszon vagyunk, jó ritmusban, reagál mindenre, soha nem beszéljük meg, improvizálunk, ettől eredeti, és valahogy Valahogy egyszer csak összenéztünk, és azt mondta egy harmadik fél, aki tök sokat forgatott velünk, hogy tessék csinálni egy saját csatornát, nem is a mi ötletünk volt, a párom találta ki a nevünket, azt sem mi találtuk ki. És akkor így elkezdtük, jó, hát akkor csináljuk, hát végül is kedvünk van. És hozzáteszem, az utolsó egy év, amikor a pandémia idején majdnem mindenki otthon volt, és rengeteg ember elvesztette a munkáját, és szinte az életét, vagy az egészségét, vagy a mindegy, most nem is akarok ebbe belemenni, akkor mi éjjel-nappal forgattunk. És nagyon sokszor volt bent holt időnk, ugyanis napi szinten változott, sőt, benn napközben is változott, hogy ki jön forgatni, ki nem jön, mert 5 percenként kaptuk a hírt, hogy ő covidos, ő még pozitív, ő nem jöhet, és állandóan változott a diszpó, és mi 3-4-en, akik soha nem kaptuk el abban az egy évben, mi éjjel-nappal benn voltunk szolgálatban, hogyha mással nem velünk lehet forgatni. De most emiatt sokszor volt 1-7-8 órát is vártunk, mert közben mégis beesett valaki, akivel lehetett, és akkor nekünk várni kellett estig. Az időt el kell ütni, és akkor nagyon sok tartalmat legyártottunk, és beleszerettünk, és olyan gyorsan kinőtte magát, nem is tudom, már 50-valahány ezeren követnek minket, ami állítólag mások szerint, én ezt nem tudom pontosan, hogy így van-e, de hogy nagyon, nagyon jó követői szám ahhoz képest, hogy mi nem posztolunk naponta, hanem csak hétvégenként egyet-egyet, mert nincs időnk már. Mi most, amióta nem forgatunk, a havonta egy napot tudunk összehozni a Katával, amikor találkozunk, és akkor vadul gyártjuk a jeleneteket. Na, az biztos, hogy minden hónapban egy nap nagyon vidám és kreatív nap az életünkben, rengeteget nevetünk, nagyon élvezők, és a visszajelzések is jók. Úgyhogy csinálni kell, sőt, most már annyira kinőtte magát, hogy kaptunk felkéréseket innen-onnan. Majd beindult szépen most már az Instán is, a kis csatornánk, a Facebookon is, oda már bővebb tartalmakat is feltöltünk, rengeteg ötlet van, nagyon sok. Alig várom, hogy meg tudjuk őket valósítani.
Igen, a nevetek ugye Cseh Kata, hogyha ezt még nem mondtuk volna, akkor a nevetek Cseh Kata az Instagramon is, meg ugye a TikTokon is, ott lehet megtalálni, és igen, számos tartalom van. Egyébként miben gondoltátok azt, hogy nektek kell például Instagram is, mert ugye TikTokon volt ugye a kezdés, de miért mentetek át Instagramra is, szóval miért volt ez a bővítés? A több néző miatt, vagy mert népszerűség volt ez nektek?
Nekünk igazából megfelelne ez a kis csatorna, amin mi legyártjuk ezeket a cuki kis egy vagy fél perces tartalmakat, és mi ezzel jól el vagyunk. No de, mint mondtam, a dolog kinőtte magát, és olyan, éppen olyan tárgyalásokban vagyunk, olyan felkéréseket kaptunk, ami már reklámról is szól, bővebb tartalomról is szól, valaki ír nekünk most már hosszabb, nagyobb jeleneteket, amik a TikTok profiljában nem férnek bele, és én nem szeretnék például egy reklámot berakni a Cseh Kata, se a Kata profilunkba, mert az nem arról szól. Tehát nyilván megvan ennek is a módja, hogy milyen tartalmat, milyen platformon közölsz, és akkor például nem sérül egy ilyen kis TikTok csatorna, ahol semmi más nincs, csak vidámság és poénok. És aki nevetni akar, az megnézi és kattog egyet velünk, vagy nem. De az nem több. Viszont most valóban kaptunk olyan felkéréseket, feladatokat, amiről még nem beszélhetek, de idővel ezek kinövik magukat, akkor már azt nekem muszáj egy nagyobb platformon valahogy lekommunikálni felétek a világ felé.
Persze.
Szóval ez megint csak egy magától kialakult, nem akartuk mi minden áron, de a helyzet az adja magát.
Így van, és hát, de az látjuk, hogy sikeres volt, és sikeresek vagytok, szeretnénk titeket, és jó, hogy azért mégiscsak, és megint benne van ebben a barátok közt, hogy azért mégiscsak tovább él bennetek, mert nyilván a barátok közt hozott össze titeket, meg gondolom, az volt, annak köszönhető volt a sok hallgatásnak, volt köszönhető, hogy ti hát barátnők lettetek, és jó lett a viszony köztetek, gondolom ez is nagyon-nagyon sokat vitt az ügybe, ugye maga a barátok közt?
Hogyne, és ha már így erre célzol, a barátok közt nagyon sok ilyen embert adott nekem, mint ahogy Most a bátyja Évi is, ugye megmaradt a kis életemben, és a Süsi a sárkányban, ő a királylány, én a dadus. Imádom csinálni, most újra egy öltözőben vagyunk, és újra lehet katarászni, és tűzni egymást. De nagyon szeretem, hogy a Szürke Zoli megmaradt barátként, és időről időre találkozunk, és közös projekteken is gondolkodunk, ami majd idővel megvalósulhat. Alig várom, hogy felhívhassam a Pesák Ádámot, a Jantapatát, akiket úgy, ahogy van egy csomagban, imádok és szeretek, és de olyan embereket adott nekem ez a sorozat. Vagy a Márton Pistit rendszeresen felhívom, ő volt az egyik rendezőnk, aki kifejezetten hiányzik nekem is időről időre. Kell, hogy halljam a hangját, mert 13 évig hallottam a hangját, hogy nem jó, csináld ezt, hülye vagy, és hiányzik, mert cuki, mert szeretett, és ezt mind úgy mondta, hogy szeretettel, és profi volt, és jó volt vele dolgozni, tehát, hogy igen, hiányoznak ezek az emberek nagyon.
Igen, de hát ugye, ahogy mondtad te is, hogy nyilván segít benne a 2022-es technika, ugye a 27% technika, ugye, ahogy van telefon a világon, és ugye így azért mégiscsak könnyebb.
Így van. Hát egymást nem veszítettük el, ezt én csak posztoltam, hogy semmi jogviszony, vagy megszüntetett jogviszony nem tudja eltörölni az emberi érzelmeket, vagy kötelékeket. Azt hiszem, ezt posztoltam ki az utolsó kis napomon, amikor még utoljára raktam ki egy képet Giziről, és a levetett kis jelmezekről.
Igen. Milyen volt a legutolsó napod? Hogy emlékszel el vissza? Tudom, most már erről még nehezebb erről beszélni, de milyen volt a legutolsó napod? Hogy készültél rá föl lelkileg, meg amikor már benne voltál? Gondoltál-e arra, hogy már csak ez a sor van hátra, már csak ez a sor van hátra, már csak fél oldal van hátra, vagy inkább belérted magad, és inkább még adtál még egy nagy löketet a Gizinek, a szereplésednek, a színészkedésednek? Vagy hogy érted meg az egészet, az utolsó napod, meg az időszakot?
Az egyes változatot választanám, tehát ahogy felsoroltad. Azt a napot, hogy az ember lélekben visszaszámol, és valóban emlékszem az utolsó jelenetre is, és mindjárt ezt is elmesélem neked az igazsághoz, és most már elmondhatom, a sorozat már befejeződött, én az utolsó pár, nem tudom, 10x jelenetemet kellett volna leforgatnom, és mint mondtam neked, kitartottam a pandémia ide alatt, nem tudom, másfél vagy két évig, egyáltalán nem kaptam el a Covidot, és utolsó nap én elkaptam egy külső helyszínen. Mindenki leforgatta maga részeit, én itthon tudtam meg, nem mehettem be a stúdióba, tehát nekem úgy lett hirtelen vége egyszer csak, hogy senkitől nem tudtam elbúcsúzni, és úgy tűnt, hogy soha többé nem tehetem be a lábam a stúdióban, mert mire én meggyógyulok, már nem is lesz ott senki és semmi. Természetesen ez nem így történt, mert a producerek és írók nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy a Gizi egyik fontos karakter volt, hogy befejezesse az ő történetét. Viszont nagyon sokáig voltam pozitív. Hosszú hetek teltek el, és közben ugye a díszleteket elkezdték leépíteni, kiürítettek termeket, stb. Tehát én mire visszamentem, egy ilyen kongó furcsa üres hodályba mentem vissza, és pár díszlet még állt, meg az enyém. Tehát ebben a ebben a helyzetben, millióben kellett leforgatni az utolsó napot, és már elég volt bent kollega, már csak páran voltak bent, tehát én utána majdnem mindenkit fölhívtam, és aztán a nyári utolsó közös találkozásunkkor tudtam én elbúcsúzni a kollégáktól, és megölelgetni őket, amikor az utolsó részt együtt néztük. Mert olyan hirtelen lett vége, és pont én nem tudtam befejezni rendesen, de aztán kaptam el lehetőséget, és hát két nap alatt le kellett forgatni iszonyat mennyiségű anyagot. Hát egy Covid után frissen odaállni 10 órára nem oly könnyű, mert 3 óra után összecsuklott a térdem, annyira le voltam gyengülve. De valahogy megcsináltuk. Azt tudom, hogy az első nap az 7-ig bírtam, aztán tényleg összecsuklottam, és ment tovább, de másnap be tudtuk fejezni szépen az összes jelenetet, és emlékszem az utolsó jelenetemre, arra is, hogy mi volt az utolsó mondatom, azt mondtam, hogy ez így működik. Ezt kellett mondanom a Lillának, aki a fú, kit is játszott. Most nem fog eszembe jutni a neve, bocsánat, majd közben beugrik.
Persze, nyugodtan.
A drogfüggő lány, aki a vége fele már nagyon jó barátnője lett, jaj, de szépen.
Tudom, a karakter, akkor most kettőn gondolkozunk. Dorka volt.
Igen. Szóval a Dorkával volt nekem az utolsó jelenetem, ugye mi nem sorrendbe veszük a jeleneteket, igen. Tehát ami igaziból lement sztoriba, hogy mi elbúcsúzunk a repülőtéren Lacival, az előző nap már azt leforgattuk. Az is egy nagyon kemény pillanat volt a Csabival, szerintem szépen is lett megírva az a búcsú jelenet, és nagyon nehezen bírtuk ki, hogy ne sírjuk szét, és hát tudjuk, hogy nem nekünk kell meghatódni, hanem a nézőknek.
Sikerült, gratulálok.
Magunkat. Szerintem nagyon szépre írták az utolsó részt és az üzenetet, és örültem, hogy a Karcsi mondta föl, tehát az olyan szép kerek egész.
Jaj, ne is mondd, hihetetlen volt az egészet hallani, nézni, átélni, nyilván nagyon-nagyon hihetetlen volt nekünk, nézőknek is, hát mind nektek, úgyhogy gratulálok, mert hatalmas nagy finálé volt. Egyébként mindjárt beszélgetünk még egy fontos dologról, ha már így szobolszad a Csabát, ugye Tihanyító Csabát, Laciról beszélünk, Novák Laciról beszélünk. Amikor vele beszélgettünk, ugye itt a Rózsa Kávéházban legelőször, mert ugye volt a leges vendégünk, tovább vitte a sztorit, mert megkérdeztem tőle, hogy ha mondjuk az lenne, hogy kapna egy telefonhívást, hogy holnap folytatódik a Barátok közt, ahonnan abba hagytuk, akkor hogy folytatnánk? Te például, vagy Gizi, ugye most ugye külföldön van ugye a lányánál.
Igen.
Hogy menetel szerinted a sztori, hogyha mondjuk holnap visszamehetnél a stúdióba? Vagy úgy nyilván a sorozatban?
Ez nagyon jó ötlet, hogy folytatom. Egy jó feladat pontosabban.
Igen, mondom, a Csaba az tök jól összefoglalta, hogy ő szerintem ugye most már a Miki is most már felébredt a komából, és ugye most a Lacinak nincs hol laknia, lehet, ezért valószínű, hogy a Mikinek a kanapján csevezne a Laci, hát ugye most, és lehet, hogy hazajön, ugye hazajön a...
De hát ő itt kiment Lacinak.
Igen. Igen, szóval lehet, hogy...
Miért nem marad vele?
Mond?
Igen, miért nem marad vele? Nem is értem. Miért akar hazajönni és csövezni?
Hát lehetséges, mert ugye mondom, hogy a szoba hozta ugye a Mikit is, hogy lehet, hogy lenne barátság, lennének nyilván több hülyeségei a Lacinak, úgyhogy és hát nyilván lehet, hogy megpróbálna téged is, vagyis egy Gizit is visszaszerezni, terelgetni magához. Hát ezt nem tudjuk, hogy mennyire sikerülne, hiszen elég érdekes volt az elvállás, meg ugye a ragaszkodása is a Lacinak Gizi irányába.
Igen, sokszor megbántották egymást, de mind a két dolgot el tudom képzelni. Azt is el tudom képzelni, hogy Gizi még jobban magára talál odakint, és nyilván növeli az önbizalmát, ha megtanult egy nyelvet, és kint is feltalálta magát, ez szerintem minden embert épít, és valóban építi az önbizalmadat is. Tehát, ha oda kiment a Gizi, és valóban eltöltött ott X időt, akkor őt úgy tudom elképzelni, hogy rá sem ismerünk, és ki van cserélve, és angolul beszél, és megtanult valami szakmát, és független, és már van dobva, és boldog, és nem tudom, lehet, hogy újra visszamegy a rúthoz, de nem táncolni, hanem mondjuk tanítani.
Igen.
És nekem az nagyon, nagyon tetszett az a vonal, amikor bár iszonyat nehéz volt, tényleg nagyon nehéz volt, amikor Gizér után szólni tanította a háziasszonyokat, ami most nagy divat egyébként, hogy hölgyek megtanulnak rúttáncolni, és otthon bizony elvadják a férjecskéknek. Szerintem fantasztikusan jó dolog. Én ezeket nagyon szerettem, ezek cuki dolgok.
Igen. Majdnem befejeztük egyébként a sztorit, pedig még nagyon-nagyon fontos kérdésem van, ami nekem nagyon fontos, lehet, hogy másnak nem annyira, de nekem nagyon fontos. Mennyire áll hozzád közel, ugye Gizi tudjuk, hogy eléggé hát jelen volt az asztró vonalban, és szeretett nagyon kártyákat, ugye a tarot kártyákat, meg így a jóslás másnak a kezéből. Téged ez mennyire fogott meg amúgy?
Konkrétan a tenyérbeli jóslással és a kártyával még nem egyeztem ki. Tehát ha van valami problémám, akkor nem rohanok a jósnőhöz, úgymond meg a jövőt. De olyan szellemi vezetőkhöz nagyon szívesen elmegyek időre, akiket jól ismerek, és akiktől kapok valamilyen tudást, vagy támogatást, vagy segítséget, vagy energiát. Tehát a spiritualitás nem áll messze tőlem, sőt. De pont ezzel a kártya dologgal, meg jóslással még egy kicsit hadirábon állok, ettől függetlenül nekem nagyon tetszett ez a vonal is. Aztán egyre többször bejött ugye ez a kártyával való jóslás, és akkor voltam is fönt, hogyha ez kinövi magát, akkor szeretnék megtanulni rendesen kártyát vetni, hogy ne csak néha ide-oda pakolásztak bizonyos formákba a lapokat, mert az olyan gyungorumboló. De hát akkor már lassan kezdett megszűnni a sorozatkolat. Ennek már nem tulajdonítottak nagy jelentőséget, de ha megy tovább a sorozat, akkor én megtanulok kártyát vetni, és valószínűleg meg is szerettem volna.
Hát, még semmi se lehetetlen, még ugyanakkor már nincsen díszed, de attól még bármi lehetséges, mint ahogy ezt a Csaba is elmondta, úgyhogy
hát, így van, bármi. Visszatérve ugye a sztorira elnézést, most ugrott be, hogy viszont azt is el tudom képzelni, hogy újra összejönnek a Gézi és a Lati. Simán azt is el tudnám képzelni, hogy tanultak a dolgokból, kimentek, kifújták a Gézt, átgondoltak mindent, és rájöttek, hogy elég idősek már ahhoz, hogy el tudják dönteni, hogy ki vagy mi a fontos ebben a világban, és adnak egy újabb esélyt egymásnak és önmaguknak. Mert két bolondos emberke volt, akik nagyon összejönettek egyébként. Szerintem.
Hát igen, meg ugye együtt minden is könnyebb, úgyhogy ezt is tudjuk pontosan.
Igen, csak bármi áron nem szabad. Én mondjuk ilyen szempontból kicsit szigorú vagyok, és azt mondanám minden embernek, aki kapcsolatfüggő, hogy ne legyél az is. Tudom, hogy nem. Könnyű ezt mondani, próbáld ki magad egyedül, mert sajnálom azokat az embereket, akik megalkusznak, csak azért, hogy ne legyenek egyedül. Tudod, van ez a típus, aki kapcsolatfüggő, inkább él egy rossz helyzetben, mint hogy egyedül legyen, pedig lehet, hogy csak nagyon rövid ideig lenne egyedül, és azt találna a boldogság, de nem mer lépni. Ezeket az embereket úgy noszogatnám, de hát nem az én dolgom.
Még egy, hát most már tényleg a vége felé járunk, és igen, húzom az időt, mert annyira jó beszélgetni, és nagyon vártam ezt a beszélgetést tényleg, hogy végre ez így létrejöjjön. Ugye most lesz szombaton a 22-es 23-as tanévnek a beiratkozója, ugye most írják meg a tanulók az írásbelüket, és azoknak, akik a színészi pályát választják, esetleg színművészeti iskolára mennek, mit tanácsolsz, hogy induljanak neki? Tudom, hogy most merőben más a kérdés a Barátok közt után, de azért megkérdezem, hiszen azért sok tapasztalatod van, de aki erre készül, annak mit tanácsolsz? Hogy kezdjen bele?
Praktikus dolgokat most nem is tudnék mondani, hogy kezdjem bele. Nem is akarnék belemenni, hogy most milyen iskolát érdemes választani, vagy nem érdemes. Ez a mostani helyzet, ez most egyébként is egy felfordult helyzet a mi világunkban. De a legfontosabb, tök mindegy, hogy most melyik iskolában hogy kezded el. A lényeg az, hogyha erre a pályára adod a fejed, én azt mondom, hogy csak és kizárólag annak tanácsolom, aki zsigereiben érzi, hogy ez kell, erre van szüksége, erre született, és tud is adni, nem csak önmagát tudja megmutatni valóban, ez is nyilván cél, hát egoisták vagyunk, kiállunk oda, biztos van bennünk egoizmus, de azon túl legyen benne egy hihetetlenül erős vágy arra, hogy üzeneteket akarjon átadni, vagy meg akarjon nevettetni mindenáron, vagy vagy elgondolkoztatni. A lényeg az, hogyha az ember kiáll más emberek elé, és az energiáit rabolja, akkor az ne úgy élje meg a másik ember, hogy elrabolták az energiáimat, hanem úgy távozzon arról a helyszínről, hogy ma is kaptam valamit, ami engem épített, ami jó érzéssel töltött el, és akkor az én munkámnak is volt értelme. Tehát, ha ezt valaki azért választja ezt a szakmát, mert csillog-villog, mert azt hiszi, hogy mondanám, hogy reggel hétre jártunk forgatni. Én a világ végéről, tehát én 5:30-kor indultam minden reggel. Tehát, ha valaki azt hiszi, hogy 10-kor kelünk ki az ágyból, és majd beslatyogunk, és ott berakják a hajunkat, és órákig vagyunk, ez nem így megy. Ez ennél sokkal nehezebb, keményebb világ, tehát csak annak ajánlom, aki zsigereiben érzi, és teljes alázattal és szorgalommal tudja ezt a szakmát művelni, mert ennek csak akkor van értelme. Most beugrott az első mesterem, első mondata, amikor bejött és színi iskolába, ott ültem első nap csillogó szemekkel, és nagyon meglepett, és emlékszem el, és pirultam, mert azt mondta, kedveseim, maguk lefeküdhetnek bárkivel, és nagyon meglepődtem, hogy Jézusom, mit feltétel ez a bácsi rólam, ott jöttem faluról, vidékről, a kis ártatlan kislány, mi lesz itt? És azt mondta, lefeküdhet, mert ő már ismerte a szakmát, ismerte azokat az embereket, akik esetleg, hát nem csak esetleg, de elveiket feladva elérik céljaikat. Ennyit mondott, kedveseim, maguk lefeküdhetnek az igazgatóval, a rendezővel, a korratakítóval, bárkivel, egy valakivel nem tudnak, a nézőkkel, hát jegyezzék meg egy életre. És úgy bennem maradt, hogy eljuthatsz oda sokféleképpen, de ott a színpadon már a nézők döntenek.
Tehát így van, de fogadják
el. És még apukámnak egy nagy mondata jutott eszembe, mikor bejutottam az RTL-be vagy a sorozatba, és természetesen nagyon örült a család, ő annyit mondott, nagyon örülök, támogatlak, amíg ott jól érzed magad, de addig maradj ott. Egyet ne felejtsd el, minél magasabbra jutsz, annál nagyobbat puffanhat. Kérlek, ezt ne felejtsd el. És ennél többet nem kell részben tartani, ha az ember ezen az úton jár, és akkor minden rendben lesz. Na, ezek így kb. A jó tanács, így első közben, ami eszembe jut.
Így van, én sok sikert kívánunk. Nem kell nagyon messze menni, hogy kimondhassuk, hogy kiről is van szó. Arról a személyről van szó, aki most nem tudott be itt lenni az interjúba, ő Madarász Máté, aki nem sokára, pár napon, ugye szombaton fog írásbelizni egy művészeti iskolába, és
ő nagyon szorító neki.
Így van, bocsánat. Átadjuk, és reméljük, hogy hallgatod az adást, és hát drukkolunk, és lássunk a színpadon, így van?
Úgy legyen, és ne add fel, ha nagyon vágy rá, ne add fel. Tinál.
Így van. Hát ezzel a bölcsességgel zárjuk a Rózsa Kávéháznak a 2022-es első adását. Köszönöm szépen, Csekka, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk. Nagyon-nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Azt gondolom, hogy ilyen sokat még nem beszélgettünk barátok összes színésszel, színésznővel, így a történetben, de hát
tehát sokat beszélek.
Nem
viccelek, tudom,
érted. Igen. De jó volt, és tényleg élveztük, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és bízom benne, hogy találkozunk nem sokára, akár személyesen is, és még többet beszélgetünk.
Én is köszönöm, és ha valaki esetleg szeretné találkozni velem a jövőben, a televízióban nem is tudunk, de eljön a Spirit Színházba, vagy a Körúti Színházba, vagy a Hadar Színházba, akkor ott találkozhatunk.
Én mindenképpen kíváncsi vagyok, úgyhogy találkozzunk mindenképpen, meg akár bármikor itt stúdió szempontjából, de hát ez majd a jövő eldönti, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és remélem azért, hogy jól érzed magad, és jól beszélgettél velem.
Nagyon jól éreztem magam, és én is köszönöm szépen a meghívást. Remélem a kedves hallgatók is kaptak ma valamit tőlünk, és jól szórakoztak. Szép estét mindenkinek!
Igen, szép estét mindenkinek! Márkus Máté voltam, és Gyümölcsekkel beszélgettem, és lezárjuk ezt a mai napot. Jövő héten találkozunk, ahol remélhetőleg egy újabb barátok ösztönös csillaggal beszélgetünk. Addig pedig mindenkinek kellemes napot mindenkinek, és Márkus Máté voltam. Sziasztok!
Az ajtók most bezáródnak. A bakelit is elhallgat. Már nem szádas a kávé és a chips illata. A limonáde is elfogyott. Várunk egy hét múlva ugyanitt a négyes asztalnál.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazhatott.